A választott nép szorongatott napjaiban Izaiás proféta által így szólt az Úr Aház királyhoz. Kérj magadnak jelet az Úrtól, a te Istenedtől, akár az alvilág mélységeiből, akár felülről a magasból. De Aház így válaszolt: nem kérek jelet, és nem kísértem az Urat. Erre Izaiás proféta azt mondta: halljátok hát, Dávid háza! Nem elég nektek, hogy próbára teszitek az emberek türelmét, még az én Istenem türelmét is próbára teszitek? Ezért az Úr maga ad nektek jelet. Íme a szűz fogan, fiút szül, és Emmanuelnek nevezi, ami annyit jelent: velünk az Isten. Ez az Isten igéje.
Istennek legyen hála.
Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. 6 hónappal keresztelő János születésének híröladása után Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názaret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr veled van, áldottabb vagy te minden asszonynál. Ennek hallatára Mária zavarba jött, és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: ne félj, Mária, hisz kegyelmet találtál Istennél, mert íme gyermeket fogansz méhedben, és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni. Nagy lesz ő, a magasságbeli fiának fogják hívni, uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége. Mária ekkor megkérdezte az angyalt: hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek? Az angyal ezt válaszolta neki: a Szentlélek száll le rád, és a magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, aki tőled születik, Isten fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt már a 6. hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen. Erre Mária így szólt: íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem szavaid szerint. Ezután az angyal eltávozott. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek! A mai olvasmány Izaiás könyvének legelejéről vett részlet. A jövendőlés számunkra nem csak érthető, hanem a beteljesedést is jól ismerjük. Ha azonban az adott körülményekben és környezetében értelmezzük, igen merész és egyben homályos is ez a szöveg. A jövendőlés háttere Izrael igen veszélyes időszaka. Az északi ország részt már meggyöngítette az asszírok támadása és az ország kifosztása, lakói egy részének elhurcolása. Már ekkor félelemben élt a déli ország rész, de Isten megkímélte. Ebben az időben azonban a megmaradt ország, északi ország rész népességében és területében is megfogyatkozva lázadni próbált az asszírok ellen, és ebbe bele akarta vonni a még erős déli ország részt is, Júdát. A király nem állt rá a szövetségre, ezért az asszíria ellen lázadók először Júdát akarták megtámadni, hogy aztán szövetségre kényszerítve és vele megerősödve támadhassanak az asszírok ellen. Aház király tehát háborúra készült, megerősítette Jeruzsálemet, és éppen arról gondoskodott, hogy kellő vízellátása legyen az ostrom idején. A Gihon patak vizét bevezették a városba egy csatornán, a király éppen ezt a munkát ellenőrizte, amikor Izaiás fölkeresi őt. A királlyal már korábban is találkozott a próféta, mert Isten azt az üzenetet küldte számára, hogy ne féljen, nem fogják megostromolni őt az asszírok. Nem a fegyverek mentik meg a várost, hanem a hit. Higgyen Isten szavának, és ez elég lesz. Az üzenet azonban nem nyugtatta meg a királyt, és tovább készülődött az ostrom kivédésére. Ezért keresi föl őt újból, új üzenettel a próféta. Isten mindenképpen meg akarja nyugtatni a királyt, és ezért még arra is hajlandó, hogy valamiféle jellel igazolja számára az üzenet valódiságát. Ekkor játszódik le az olvasmányban hallott jelenet. Kérj magadnak jelet, szólítja fel a próféta Aházt. Ő azonban alázatból nem merészkedik erre. Világos volt előtte, hogy Isten a szívébe lát, és látja, hogy nem hitte el az első üzenetet. Ezt a hitetlenséget bevallani azonban nem akarja. Ezért tesz úgy, mint aki annyira tiszteli Isten, hogy ilyesmire nem vetemedik. A hitetlenségét próbálja álcázni az alázattal és szerénységgel. Arra nem gondol, hogy ha korábban a szívébe látott Isten, akkor ez most is így van. Úgy véli, Isten előtt eltitkolhat valamit a szíve legmélyén, de hát ez hiú kísérlet. Arról ne is beszéljünk, hogy micsoda merészség, mondhatnánk arcátlanság, hogy az Isten által önként fölkínált jelet visszautasítja a király. Ez a jel egyébként nem csak csoda lehetett volna, hanem bármi, ami Isten hatalmát és a próféta szavainak igazságát igazolja. Annak idején a kiválasztott Gedeon, Isten népének megszabadítója, maga kért Istentől jelet, hogy bizonyos legyen a feladata sikeréről. A gyapjú harmatos lett a száraz földön, majd a harmatos földön száraz maradt a gyapjú. De Aház király utódja, Hiszkia is jelet kér majd az Úrtól, amikor Izajástól meghallja, hogy Isten kigyógyítja őt súlyos betegségéből. Mi lesz a jele annak, hogy az Úr meggyógyít engem, s harmadnapra fölmegyek az Úr templomába? És az Úr a király kívánsága szerint jelet adott. A napórán 10 fokkal visszatért az árnyék, Isten visszaforgatta az időt a király kedve szerint. Úgy tűnik, hogy akikben volt tisztelet Isten iránt, azok mertek jelet kérni. Ők ismerték Isten végtelen jóságát és a gyönge ember iránti nagy lelkűségét. Az Istentől eltávolodott Aház azonban nem akarta zaklatni Istent. Félt attól, hogy a megadott jel kizökkenti őt eddigi istentelenségéből. Jobbnak látta továbbra is távol maradni Istentől, bezárkózva a maga evilágiságába. Persze az is lehet, hogy csapdának gondolta az Isten által fölkínált jelet, hiszen aki méltatlanul közeledtek Istenhez, azok életükkel fizettek érte. Már a szövetségkötéskor megtiltotta Isten, hogy a Hóreb hegyéhez bárki is közel menjen. Vagy később a szövetség ládájának méltatlan érintése került egyesek életébe. Aháb pedig nyilván tisztában volt azzal, hogy egyáltalán nem Isten akarata vagy törvényei szerint uralkodik. Félelme tehát egzisztenciális félelem is lehetett. Jobb neki távol maradnia Istentől. Majd Jeremiás könyvében találunk ilyen megjegyzést, ki az, aki kockára tenni az életét, hogy közeledjék hozzám, mondja az Úr. A király hitetlenségének leleplezése igen szelíd. Csupán a próféta fölháborodását kell elviselnie. Nem kap semmiféle büntetést Istentől, talán azért, mert az Úr nem őt, hanem a városát, Jeruzsálemet akarta megmenteni, bár a jel neki magának szólt volna. Így hát mégis ad jelet Isten, de már nem a király elgondolása szerint, hanem a maga isteni nagyvonalúsága szerint. Izajás fölháborodása azonban szívből jön. A király, aki kockázatos szövetségekkel teszi nehézzé az országa életét, hiszen éppen a fő ellenséggel, az asszírokkal egyezkedik, hogy szomszédjai fenyegetésétől megszabaduljon, most még Istennel is újat húz. Ennek következménye, vagy talán büntetése, hogy Isten olyan jelet ad, ami rejtve marad a király előtt, de Isten hatalmát megmutatja. Íme a szűz fogan fiút szül. Nem mindennapi dolog ez. Valóban mi ebben az isteni jel? A szentírás magyarázók legtöbbje úgy értelmezi a próféta szavait, hogy az nem másra, mint a király fiatal feleségére vonatkozik. Szerintük az itt használt szó nem szüzet, hanem fiatal nőt jelent, és Isten már ismert esemény által ad jelet. A kérdés az, hogy Isten valóban így egy ígéretéhez méltatlanul kis esemény nevezne meg különleges jelül. Mi ebben a büntetés? Akkor már nagyobb büntetés lenne az, ha egyáltalán nem adna jelet, hanem elfordulna a királytól. Az Úr azonban mégis jelet kínál. Akkor az nyilván olyan jel lehetett, ami messze fölülmúlja azt, amit az ember kérni tudott volna. Ha az ember nem akarja elismerni és megismerni Isten hatalmát, akkor Isten egy még nagyobb jelet ad, amit az ember nem tud megismerni és felfogni. Hát pontosan ez történik itt. Hiszen a Szentírásból nem derül ki, sem más forrásból nem beszélnek arról, hogy Aháznak akkor gyermeke született volna. Mondhatjuk, hogy a magyarázók védekezése és vitája csak kétségeket támaszt, de igazán meggyőző választ nem tud adni a vélekedésük. Viszont ne felejtsük el, hogy a Szentírásnak a legjobb magyarázója maga a Szentírás, és az ószövetségi jövendőlések beteljesítője az Új Szövetség. Szent Máté pedig, amikor az Úr Jézus születéséről ír, éppen ezt a helyet idézi az evangéliumban, hogy ez teljesedett be az angyali üdvözlettel. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta szavával mondott, íme a szűz méhében fogan. Szent Máté értelmezése alapján nem lehet kétségünk arról, hogy isteni jel nem akkor teljesedett be. A házkirály méltatlan volt arra, hogy Isten jelet adjon számára. Ezért a gondviselésének egy olyan jelét ígérte meg, amely nem csak az ószövetségi nép életére vonatkozott, Izaiás szavaiban tehát nem valamiféle előkép ígéretéről van szó, hanem igazi jelről. Aház nem érdemelte meg a biztatást, de Isten a megváltandó embereknek megadta egyik titkának kinyilatkoztatását. Igaz, Izrael népe megmenekült a veszélyből akkor mindenféle jel nélkül is. De Isten terve hosszú távú volt. Ha a választott népet meg akarta menteni, akkor annak is igazi oka abban rejlett, hogy magát az embert akarta megmenteni a bűn fenyegetettségéből és a kilátástalan jövő rémétől. Isten nem Aház királlyal szemben volt makacs, amikor mégis jelet akart adni. Ő a szeretetét akarta kinyilvánítani, és megmentő tervéről akart vallani. Az értetlen király ezért a számára érthetetlen jelet kapott. A jel beteljesedése pedig egyáltalán nem függ az időtől, mert Isten órája másként jár, mint ahogyan mi mérünk. Akkor talán hálásak legyünk Aház királynak a hitetlenségéért. Ebben a királynak nincs szerepe. A hála Istent illeti, aki beavat minket a maga terveibe, és aki a rosszból is jót hoz elő számunkra. Igaz, nem az adott pillanatban értjük meg az ő kinyilatkoztatásait, de attól egyáltalán nem függ azok igazsága. Be kell látnunk, ha Isten mond valamit, akkor az biztosan beteljesedik. Szavai nem a pillanatot tekintik, hanem örök érvényűek. Így kell értelmeznünk a születendő gyermek nevét is, Emmanuel. A pillanatot magyarázó tudósok ezt úgy értékelték, hogy ha megszületik az a bizonyos gyermek a királyi családba, akkor ebből ők megtudják, hogy Isten jó akarata kíséri őket. Mi azonban Szent János leveléből jól tudjuk, hogy minket minden pillanatban Isten jó akarata, vagyis szeretete kísér. Ő maga a szeretet, ezért soha el nem hagy minket, bármilyen gonoszok is legyünk. És ehhez nincs szükség külön kinyilatkoztatásra. Aki Isten csak Parányit is ismerte, annak tudnia kellett az ő jóságáról. Ami pedig Ahász király viselkedését illeti, így az viselkedik Istennel, aki nem bízik benne, és kellő távolságot akar tartani vele. Hiszen az Úr Jézus éppen az ellenkezőjére bíztat minket, akiket gyermekeivé tett. Már a hegyi beszédben ott szerepel a biztatás: kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. De még az utolsó vacsorán is biztatja övéit az Úr, sőt, szinte követeli: bármit kértek majd a nevemben, az Atyától megadja nektek, mindeddig még semmit sem kértetek az én nevemben. Kérjetek és kaptok, hogy örömötök teljes legyen. A kérés a bizalom jele. Ha pedig Isten gyermekeként kérünk, akkor abban az is benne foglaltatik, hogy olyasmit kérünk, ami lelkünk javunkra szolgál. Advent végén kérjük tehát, hogy ez a nagy jel bennünk való kibontakoztatása megtörténjék, igazán Isten gyermekeinek mutatkozzunk. Amen.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Jézus szent nevének litániáját imádkozzuk.